prédikáció alapigéjét az előbb felolvasott igeszakaszból és amellett az Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetének 5. és 6. verseiből olvasom. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Amen. Fiatalon csodáltam és irigyeltem azokat, akik minden kérdésre, az élet minden kérdésére is választ tudtak adni határozottan és szépen érthetően, a Bibliából alátámasztva igehelyekkel, és bosszantottak azok, akik olyan homályosan, általánosságban, kicsit bizonytalanul beszéltek ezekről. Ahogy jobban megismertem a Bibliát, érdekes módon most ez pont fordítva van. Bosszantanak azok a testvérek, akik mindenre készek választ adni, és tudnak is, úgy gondolják, legyen az a Valentin nap, vagy a házasság, vagy a böjt, amik most éppen minket érintenek. És irigylem azokat, akik az összefüggéseket látják, és árnyaltabban, nagyobb távlatokban, akár még a szó szerinti előttük levő szavaknak ellentmondva is értik és próbálják megérteni Istennek az akaratát, hogy mi az, ami neki tetszik. Mert az az érdekes, hogy Istennek van, ami tetszik, és valami nem tetszik. Ilyen ez a böjt, ami nekem tetszik, ezt mondja a próféta Isten nevében. Pedig látszólag, akik böjtöltek abban az időben, mindent úgy tettek, ahogy az le van írva a Bibliában. Ahogy azt szokták is. És ugyanígy vagyok ezzel a gyakran emlegetett kérdéssel mostanában a házasság kérdésével is. Egyes testvérek nagyon tudni vélik, hogy milyen a Isten akarata szerint való házasság, és hivatkoznak a teremtésre és a Isten eredeti tervére. De valójában a Bibliában, ami a házasságról van, az sokkal inkább valami nyomorúságos dolog, és arról szól, hogy bizony az a terv, az egyrészt nem is teljesült úgy, mert az asszony vágyakozik a férje után, aki uralkodni fog rajta, az asszony fájdalommal fogja szülni a gyerekét, és sok minden nyomorúság vár a házasságban élőkre is, és még csak nem is ez az Isten eredeti terve és szándéka, mert a házasság csak egy példája annak, amit Isten tervez ezzel a világgal, amit a fiúban megjelent, kimutatott. A terve az, hogy mindenki úgy éljen a másikkal, ahogy a házastársak kellene, hogy éljenek most és élhetnek is, dicsőség legyen neki néha, vagy sokszor. És ő legyen minden mindenekben, és olyanok legyenek az emberek, mint az angyalok a mennyben. Ez az Isten terve, ezt ő elmondta. Ez az ő akarata, így akarja, hogy az emberiség növekedjen. És a házasság egy mintája, egy példája annak, ahogy Krisztus szereti az egyházát, ahogy Krisztus szereti a világát, ahogy Krisztus szereti az embereit. Tehát ennyit erről, hogy amikor nagyon tudni véljük, hogy mi az Isten terve és szándéka, akkor legyünk ebben óvatosabbak. Ahogy a próféta is mondta, hogy amikor böjtöltök, akkor legyetek óvatosabbak, hogy mi az, ami Istennek tetszik ebben a böjtben. Mert lehet, hogy így szoktatok, hogy lehajtott fejjel, zsákruhába öltözve és hamuba ülve kell böjtölni, ahogy Nehémiás könyvében is olvassuk, majd ennek a hónapnak a 24. napján egybegyűltek Izrael fiai, böjtöt tartottak, zsákba öltöztek és sport hintettek a fejükre. De már Józsué is így tett a láda előtt, tehát ennek egy nagy hagyománya volt ennek a fajta böjtnek és ennek a fej lehajtásnak, és ennek a önsajnálatnak, és erről szól igazából ez a mai üzenet, ennek a veszélyeiről, ahogy Jézus is mondja a Máté evangélium 6. fejezetében, Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Ma tehát ez az igének az üzenete számomra és számunkra, ami összefügg egy házasság hetével is, amit ezen a héten tartottuk, és ezen a napon végződik, amely egy rejtett, de annál veszélyesebb kísértése az embernek és bűne a keresztényeknek is, amire itt a proféta is rávilágít, ez pedig az önsajnálatnak a bűne. Amikor annyira szomorú vagy, amikor annyira sajnálod magad, amikor annyira át tudod élni ennek a nyomorúságát, ennek az életnek, és ezt ki is tudod mutatni, akkor ott valami nagy veszély fenyeget téged. Mert az önsajnálat az egy szánalom, de nem a másik iránt, nem a világ iránt, hanem magad iránt. Amikor ezt úgy át tudod nagyon élni, hogy te milyen szerencsétlen is vagy, hogy mennyire nyomorúságos is vagy, hogy te mennyire beteg is vagy, hogy te mennyire igazságtalanul üldözött vagy, hogy mennyit bántanak téged jogtalanul. Amikor ezt úgy egészen mélyen és erősen megéled, hogy milyen szerencsétlen is vagyok, amikor tudod hibáztatni a másokat, a világot, hogy mennyire összeesküdtek ellened mindenki, akkor beleestél ebbe a kísértésbe, ebbe a bűnbe. Amikor így böjtölsz, amikor magadra figyelve, amikor lehajtod a fejed, mint a káka, amikor a porba, a hamuba ülsz, amikor átéled a magad szerencsétlenségét, zsákruhát öltve, magadat elhanyagolva és szétesetten, amikor a szánalmad az magadra irányul és befelé fordul. A napokban olvastam erre készülve egy John Piper nevű amerikai prédikátornak a tanítását erről, és ő azt mondja, hogy igazából ez a fajta önsajnálat, ez egy rejtett büszkeség az emberben. A rejtett büszkeség, ami nem olyan, mint a dicsekvés büszkesége, amelyik a sikerre adott válasza a büszke énnek. Az önsajnálat büszkesége a szenvedésre adott helytelen válaszunk. De az is egy büszkeség. A dicsekvés azt mondja, megérdemlem a csodálatot, mert ennyit elértem. Az önsajnálat azt mondja, megérdemlem a csodálatot, mert annyira szenvedtem, mert annyira szerencsétlen vagyok. A dicsekvés büszkesége, a hang az erősek szívében, az önsajnálat büszkesége, a hang a gyengék szívében. De ugyanaz a büszkeség és ugyanaz a hang. A dicsekvés önbizalomnak hangzik, hogyha szépíteni akarja az ember, a keresztény ember a dicsekvését. Az önsajnálat pedig önfeláldozónak hangzik, hogyha szépíteni akarja az ember ezt. De valójában nem önfeláldozás, csak önsajnálat. Hogy Piper írja, az önsajnálat veszélyes, álnok, szívkeményítő bűn. Ez egy lelki halál, folytogatja a hitet, elveszíti a reményt, megöli az örömöt, elfojtja a szeretetet, felpörgeti a haragot és elrabol minden vágyat, hogy másokat szolgáljon. Ez pedig egy táplálékbűn, amely arra ösztönöz minket, hogy szegény önmagunkat mindenféle bűnös engedékenységgel vigasztaljuk, például pletykákkal, rágalmazásokkal, falánksággal, falatozó szórakozással, hogy csak néhányat említsünk. Az önsajnálatban az a veszélyes, hogy nem igazán akar változni. Nem igazán akkor, hogy a házastársa olyan jól bánjon vele, mint ahogy gondolja, hogy megérdemli, mert akkor elveszíteni a házasságban elkövetett saját kudarcok fő önigazolásának a forrását. Akkor nem tudná mentegetni magát. És nem igazán akarja, hogy a kritikusok abba hagyják a mester lövészkedésnek, akkor elveszíteni a fölény érzését, amely az igazságtalanul üldözöttek felsőrendűségéből, annak érzéséből ered. nem igazán akar gyógyulni a múlt fájdalmából, mert olyan jó és önigazoló dolog azt mondani, hogy igazam van, mert bántanak, vagy mert bántottak, vagy mert a szüleimet, vagy a nagyszüleimet bántották. És ezért nekem igazam van. Van egy híres történet a Bibliában, a betesdai fürdőnél, amikor Jézus megkérdezi a 38 éve beteg embert, hogy akarsz-e meggyógyulni. És akkor csak a panaszkodás jön vissza, hogy nincs emberem. Hát hogyan gyógyuljak meg? És az van mögötte, hogy hát ott jó nekem itt panaszkodnom. Itt el vagyok, üldögélek, most már 38 éve még el fogok ezután is, és sajnálnak engem, és én mondhatom, hogy nincs senkim, és milyen szerencsétlen vagyok. És nem tudom azt mondani a kérdésre egyenesen, amikor Jézus kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Vagy így akarsz maradni ebben az önsajnálatban, ebben a bűnben? Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy hogyan bőjtöltök, hogy kit sajnáltok, hogy miért vagytok olyan szomorúak, ki miatt és mi miatt. És ennek a gyógyszere csak az, hogyha leveszed a tekintetedet magadról, és fölfelé nézel, nem véletlen azért, hogy a keresztények szeme előtt ott kell, hogy legyen a megfeszített Krisztus, akár a szavakban, ahogy Pál mondja, hogy úgy beszéltem nektek rólatok, mintha közöttetek feszítették volna meg őt, vagy akár a szemünk előtt is, az se baj, hogyha egy kereszt ott van, hogy emlékeztessen minket, hogy levegyük a tekintetünket a magunkról, a magunk fájdalmáról, és nézzük az övét. Nézzük az Isten fájdalmát, nézzük az Isten áldozatát, nézzük az Isten szeretetét, ahogy megmutatta nekünk. Ez a keresztény hagyományunknak a nagy ereje és szépsége, hogy nem kell magunkra néznünk, hanem ő rá nézhetünk. Az ő szenvedésére. Erre fogunk készülni most a bődben, a húsvétra, a nagy péntekre, hogy egy a szemünk előtt legyen Krisztusnak a szenvedése. Ahogy készült rá, ahogy vállalta, ahogy átadta magát az Atya akaratának. Nem sajnálta magát. Nem panaszkodott a rómaiakra, a zsidókra, az összeesküvésre, hogy ki miatt, meg mi miatt történik ez vele. Hanem legyen, ahogy te akarod. Múljék el tőlem a keserű pohár mindesetre, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, mondta az Atyának. És a másik, amit itt a próféta mond a mai igényben, hogy nézz körül. Nézz fel Istenre, és nézz körül. Nézz körül a többi emberre, a szenvedőkre. Nézz körül, lásd meg az alkalmazottaidat, hogyha vannak, akiket kizsákmányoz, akiket dolgoztatsz, erejükön felül, még a szabadnapjukon is, még szombaton is, ahogy mondja a próféta. Vedd észre a nélkülözőt, vedd észre, aki rád vár, akinek segíteni tudnál, akit meg tudnál szólítani. Vedd észre a családodat, aki rád vár, a feleségedet, vagy a férjedet. Nézz körül! A házasság hetében sok szép beszélgetés volt, mi is tartottunk kettőt itt az interneten keresztül, de lehetett az országos ilyen beszélgetés, a műsorokba is bekapcsolódni. Számomra egy elég szép és emlékezetes volt őszintén a házasságról kerekasztal beszélgetés, ahol három házaspár is beszélt a házasságáról őszintén, és ott volt egy budakalászi házaspár, Makovec Virág és Hollós András tánctanár, akinek szeretné a beszélgetését, és illetve az ő élettörténetüket felidézni, mint egy példaképpen erre az önsajnálatnak a veszélyére és a lehetőségére, aki megmenekülésre ebből. Makovec Virág az asszony így beszélt. 2007. szeptemberében történt, még ma is élénken él az emlékezetemben, még két pici gyerekkel voltam otthon, reggel jött a telefonhívás, Nem sokkal férjem munkába indulása után rossz érzés fogott el, ő hívott. Azt mondta, hogy ne ijedjek meg, ettől ijedtem csak meg igazán. Mondta, hogy a motorjával együtt elütötték. Sokat imádkoztunk, sokat imádkoztak értünk, bizakodtunk. András a rehabilitációra került, hogy megtanuljon önállóan kerekesszékes életet élni. De ő nem akarta megtanulni, mert hiszen én hamarosan úgyis meggyógyulok. Mert egyre jobban bekúszott a tudatomba az aggódás, hogy a beígért javulás nem történt meg. Egy újabb orvosi vélemény kimondta, hogy baj van, az állapot visszafordíthatatlan. András végül is úgy jött haza a rehabilitációról, hogy nem volt önálló. Így olyan lett nekem, mint egy harmadik gyerek. De a fizikai teher mellett számomra a lelki teher nehezebb volt. A férjem, aki a támaszom lehetne, akire mint férfira, férje szükségem lenne a mindennapokban, egy hisztis gyerekként viselkedik. Ez most már így lesz egész életünkben. Egyszer csak azt mondtam neki, hogy eddig és nem tovább. Elmondtam, hogy mit érzek, és hogy arra lenne szükségem, hogy a társam legyen, és sok mindent ő is meg tud csinálni, még ha lassabban is. És be kell rendezkednünk erre az életre. Csalódás volt számomra, hogy ennyire elhagyta magát. Nem tudtam tisztelni, becsülni, amiért így viselkedett, hiszen az apai mintám miatt is erős elvárásokkal néztem őt. Nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy a határok a megfelelő helyre kerüljenek. Így ma már újra férfiként, társként van jelen az életemben. Hollós András, a férj, mint mondta, elkényeztetett, infantilis fiatal volt a balesetekor. Nekem túl simán ment minden. Megcsaltam a feleségem, majdnem elváltunk. Több motorbalesetem volt, amelyekből néha úgy keveredtem ki, hogy lefizettem a rendőrt. Mindig arcon köptem magam utólag, de nem voltam elég erős, érett. Futottam, úsztam, táncoltam, sosem voltam otthon. És eltört a gerincem, mert a lábam volt az Isten. Önmagamért éltem. Kaptam egy nagyon kemény leszkét, de ha Isten méltónak tart rá, hogy ekkora terhet elbírjak, akkor nekem is annak kell magam látni. Virág hozzáállása, hűsége és határhúzásai indították el bennem azt a változást, amely által férfivé váltam. Nagyon nehéz volt elfogadnia, hogy, mint elmondta, hogy neki is tennie kell a kapcsolatért, de hálás minden kimondott szóért, amelyet akkor kapott. Azóta Hollós Andrást úgy emlegették, mint a kerekesszékes tánctanár, mert Budakalászon vezet csoportokat, változatlanul vagy folytatja ezt a hivatását, most már csak szavaival instruálva a tanítványait és a kerekesszékében ülve, de megtanulta. Megtanulta ezt, és boldog élete van a családjával és a feleségével együtt. Az önsajnálat az egy veszélyes kísértés az embernek. Amikor mindig az élet a hibás, a másik a hibás, és ezért nem tehetek semmit, és nem is akarok tenni, hogy változtassam az életemen. Az igénk azt mondja, hogy ne magadat sajnáld, hanem emeld fel a tekintetedet Istenre, Jézus Krisztusra, lásd meg, hogy ő hogyan viselte el a rámért szenvedést, magára vállalt életet, és hogyan tudott abban boldog lenni és kapcsolatban maradni az Atyával. És nézd körül, és lásd meg azokat, akik közé Isten elhívott téged, akiket boldoggá tudsz tenni, és akik boldoggá tudnak tenni téged, akár így is vagy, ahogy vagy. Ez a bőt tetszik nekem, azt mondja az Úr. Hát készüljünk erre a bőtre, most hamvozó szerdán kezdődik a nagybőt, hogy tetszünk az Istennek. Amen.